Akkor bemelegítésül egy hallgatói gondolat, mely így hangzik. Sziasztok, ha már jön Várkonyi úr és nem a hölgy, mivel az egyik kedvenc programom, mert ebben a szektorban vállalkozom, kérlek, Maci úr, hagyjad őt magából kibeszélni, bitte, írja Mamusz hallgató.
Jó, én segítek, akkor leveszem a Maci úr mikrofonját, odaadom Várkonyi Gábornak, aki a porond parancsolj.
De szó szerint ez történt, kedves hallgatók. A Maci mikrofonján kialudt a világítás, és átköltözött az enyémre.
Na, miről szeretnél beszélni ma, Gábor?
Azért itt vagyok.
Nem kiabáljál, léces András.
Jó reggelt, sziasztok. Hát részben egyébként arról, amiről már is, és nem beszéltünk össze egymással, az FIA Foundationnek, tehát a Motorsport Szövetség ilyen charity foundation, mondjátok már.
Alapítvány.
Köszönöm szépen.
Jótékonysági alapítvány.
Így van, ennek volt egy riportja, hiszem egy héttel ezelőtt nagyjából, ami arról szólt, hogy a brit piacon milyen fundamentális változások vannak, méghozzá kínai autók tekintetében. Ott tartunk 2025-ben, hogy minden tizedik autó az kínai kötődésű, amit újonnan értékesítenek. Úgyhogy 10 évvel ezelőtt tulajdonképpen ez nem létezett, tehát hogy kínai autó, mint jelenség, az nem létezett, és most 10 év alatt eljutottunk oda egy iszonyatos tempóval, hogy minden tizedik autó.
Itt nem létezett Európa, a világban. Kínában létezett, csak itt nem.
De még ott sem olyan szinten, mint ahogyan most láttatjuk, vagy látjuk ezt. És hogy ennek a fejlődésnek a gyökereit oda vezetik vissza az FIA szakemberei is, hogy tulajdonképpen az európai gyártók, illetve hát a legacy gyártók, ha lehet ilyet mondani, ezek szépen fokozatosan kivonták az erőiket a megfizethető, egyszerű, olcsó autók kategóriájából.
Miért? Mert azon nem lehet
pénzt keresni. Így van, valószínűleg a kínaiak sem keresnek ezeken pénzt, hiszen a kínai márkák döntő többsége sem keres pénzt. Most
sokat kis marzsinnal az nem működik ezek szerint?
Nem.
A keveset kell nagyjal.
Ami működik a lángosnál, az nem működik a személyautó.
Nem, az úgy működik, hogy
milyen lángos?
Hogy a kínai állampárt az kitalálja, hogy mit szeretne gyártani a világba, és akkor addig dotálja ezt, amíg ki nem szállítja a konkurenciát, valami ilyesmit látunk, és ugye nyilván nem arról van szó, hogy az európai gyártók annyira hülyék voltak, hogy ezt nem értették meg, hanem hát ők egy ilyen klasszikus piacgazdasági működésben vannak most is, tehát profitot kéne termelni, és a profit termelést azt úgy tudták elképzelni, hogy amikor villanyosítanak dolgokat, akkor a nagy és drága autók irányába próbálják meg a fókuszokat elvinni, ami hát nyilván hosszú távon nem egy jó stratégia, mert hogyha itt a darabszámot, aztán meg az egész eladásoknak a derékhadát azt a kínai gyártók fogják magukhoz rántani, akkor ugye az alkatrészellátástól kezdve minden egyéb olyan bizniszt is magával von, ami ugye ezt az egészet ilyen ökoszisztéma szintjén képes működtetni. Azt azért érdemes kiemelni ebből a riportból is, amit már itt szerintem sokszor próbáltunk különbözőkféleképpen elmondani, hogy 2020 környékén volt a nagy áttörés. Addig Kína is, mint belső piac egy nettó importőr volt autók tekintetében, most meg ott tartunk, hogy a legnagyobb exportőré vált 5 év leforgása alatt a világ autópiacán, és a teljes világpiac 27%-a az, amit Kínában adnak el. Tehát gyakorlatilag minden harmadik autó kis túlzással a kínai piacon talál gazdára, tehát aki ott nem tud labdába rúgni, az nagyon-nagyon nehéz körülményeket kénytelen elviselni a világ autópiacán. Figyelek, kedves
pillanatás, nem szabad kérdést tegyük ki. Azt szeretném kérni, hogy a 0636980980-ra írja meg a hallgató, amikor kérdezhetek. Köszönöm.
Szóval, hogy a kérdés a következő. Ugye arról beszélünk, hogy a kínai, tehát Kínában gyártott autóknak a befolyása globálisan mennyire nő.
Igen.
Ez az egyik témánk. De a másik téma ezek szerint az, hogy a kínai piacnak az igényeire gyártott különböző autómárkák, azok hogy változtatják meg, mert hiszen arra kell azért ráhangolni, hogyha ennyit adnak el. Tehát minden autógyártó lényegében arra koncentrál, hogy minden harmadik autóját Kínába adja el.
De nem fogja tudni, mert ugye az egy kínai nemzeti ügy, hogy kiszorítsák onnan a nyugati gyártókat. Tehát ez tulajdonképpen deklarálva és kimondva van, és nem hogy az a kérdés, hogy mikor szorítják ki onnan a nyugati gyártókat, legalábbis nagy tömegében, hanem az, hogy mikor veszik át a világon a vezető szerepet. Nem csak Kínában, nem csak Európában, hanem az egyéb feltörekvő piacokon, és itt a feltörekvő piacokra szerintem nagyon-nagyon kicsi fókuszt teszünk. Tehát az, hogy Dél-Amerikában vagy Afrikában mi történik, vagy Dél-Kelet-Ázsiában mi történik, az a növekedési potenciál szempontjából a legfontosabb kérdés, hiszen Európa az középtávon is zsugorodik, legjobb esetben stagnál, darabszámokat tekintve. Az amerikai piac az olyan, amilyen, azt látjuk, hogy az ott így szépen körbe van bástyázva adminisztratív módon, vámokkal, meg egyéb nehezítő tényezőkkel, meg egész egyszerűen ki van tiltva a kínai autó nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. És akkor hol tudnak növekedni? Nyilván azokon a piacokon, például Dél-Amerikában, ami itt nem annyira hangsúlyos, de azért az a helyzet, hogy ott még mindig van egy erős olasz jelenlét, meg egy erős német jelenlét, és hogyha onnan is elkezdik őket szépen kipucolni, vagy legalábbis sokkal nehezebbé tenni a bizniszt, akkor hát akkor gondja lesz az európai autógyártóknak.
Van-e ennyire tudatos egy... Ja, megszavazták a hallgatók, hogy most kérdezzetek.
Jó, köszi. Jó?
Köszönöm. Én önállóan nem fogok, mert mégiscsak tudom, hol a helyet.
Kérdezhetni az
ácsnál is? Az ács, az egy másik univerzum.
Túl hosszú.
Na, jön azt szeretném mondani, hogy itt írja a hallgató dörgően, és nagyon sokan felhorgadnak a kínai autók ellen. Az egyik az, hogy ha kínai autót veszünk, akkor az ellenségünket támogatjuk, ez egy nagyon markáns vélemény, de a másik, a kínai autókban folyamatos az adatgyűjtés, beleértve a szinkronizált telefonadatokat, az autókban folytatott beszélgetéseket, semmi nem garantálja a GDPR-t sem, nehogy már egy kínai autó importőr mondja meg, hogy jók vagy rosszak a kínai autók, addig nem veszek kínai autót, még nem muszáj, már pedig remélem sose lesz az, hiába nyomulnak ennyire, pénzt nem sajnálva, egymást érik a kínai autós családi hétvégék, rendezvények, a sok magyar akiket meg lehet venni egy-egy ilyen programra. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy is mondjam, nagyon markáns, nagyon kínai autó ellenes.
Én visszalépnék itt kettőt, és nem szeretném itt a nacionalizmus hangjait felkorbácsolni, én csak azt gondolom, hogyha mindenki annyira lenne patrióta ebben a kérdésben, amennyire a kínaiak, akkor sokkal nehezebb dolga lenne a kínaiaknak. Tehát már mint Európában. Tehát Kínában is egy kimondott cél az, hogy a sajátot kell tolni, hiszen ebből élünk jól. Az autóipar az egy rettentően fontos nemzetgazdasági tényező, és vásároljunk kínait, ne vegyünk külföldit. Ugye ez a szentiment jelenleg a kínai autópiacon, és ez egyre inkább erősödik. Szerintem egy egészséges, ilyen jellegű hazaszeretettel, vagy lokálpatriotizmussal Európára kiterjesztve, az európai vásárlónak is bizonyos szempontból tudatosabbnak kellene lennie. Én ezt teljes mértékben aláírom egyébként. Szerintem ezért senki nem fog tudni megharagudni, nem, hiszen tényleg ugyanazt gondolom, amit mondjuk a kínaiak saját magukkal szemben gondolnak. Na, de az a helyzet, hogy bizonyos kategóriákban ténylegesen nincs választási lehetőség. Tehát az van, hogyha valaki kifejezetten olcsó, belépő szintű elektromos autót szeretne magának vásárolni, annak nem különösebben nagy választási lehetősége van. Az számomra is érdekes, hogy mondjuk 15-20%-kal olcsóbban miért vegyek én egy olyan márkát, aminek nincsen track rekordja. És itt nem a melyik ország, melyik terméke a kérdés, hanem az, amit félig meddig elkezdtetek a márkkal is masszírozni, hogy olyan márkák, amelyeknek nem tudjuk a hosszú távú alkatrészellátását, értékvesztési görbéjét, javíthatósági dolgait, olyan márkát szerintem magánemberként saját pénzből vásárolni rendkívül kockázatos. Ezt továbbra is érdemes szerintem figyelembe venni akkor, amikor ilyet választunk. Az egy más kérdés, hogy idővel nyilván ezek a dolgok változni fognak, ahogy változott a japán autóknál, ahogy változott a koreai autóknál. Kell szerintem nagyjából 2-3 modellgeneráció ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy ennek vagy annak az autógyártónak, vagy autógyártó nemzetnek milyen karakterisztikái vannak hosszú távú használhatóság szempontjából. Szerintem ez egy igenis valid kérdés. Szerintem sokan arra számítottak, hogy ha megjönnek a kínaiak, akkor itt majd fél áron lehet venni mindent, és ugyanolyan lesz, mint eddig. Azért ez így ebben a formában marhára nem jött be, és ahhoz képest, hogy milyen árakon hirdetnek autókat, ahhoz képest számomra érdekes, hogy mennyien tudnak rá rezonálni. Tehát én ezt egy nehezebb ügynek gondoltam volna. A 10% mondjuk egy brit piacon, azt szerintem nagyon-nagyon masszív. Nyilván ennek az egyik jelentős zászlóvivője az az MG, amihez tudnak kötődni mondjuk a britek, de mégiscsak egy kínai automárka a nap végén. Na, szerintem ezt a kínai sztorit ezt most kiveséztük.
Igen, váltsunk a használt autópiacra, mert ott is érdekes tendenciák zajlanak. 83 000 használt személyautót helyeztek forgalomba.
Az első 8 hónapban.
Az első 8 hónapban, ez 15%-kal több, mint a tavainál. Itt látszik, hogy szorulnak ki ugye a magánvásárlók az új autópiacról, jobb hiány használt autót hoznak be importból.
Igen. Ami azért is érdekes, mert most már azt is lehet nézni, hogy a villanyimport az mennyire izgalmas, és hát a jelek szerint az kifejezetten izgalmas, hiszen azokkal az árakkal, amikkel 3-4 éves villanyautók kapcsán lehet találkozni a nyugati piacon, hát csábító dolgokat lehet látni azoknak, akik belépő szintű villanyautót szeretnének venni.
Ugye az erre... mit jelent? Egy számjegyű milliót?
Az már megoldható, uh-huh. Minden további nélkül.
Villanyautó, megkímélt állapotban, nem dohányzó, értelmiségi nyugdíjas pártól.
Aki csak vasárnap ment a templomba, amikor nem esett az eső.
Garázsban tartotta, és nincs kutya.
Így van. Tulajdonképpen buborékfóliával körbetekerte, és arra várt, hogy egy kelet-európai vásárnak mikor adhatja oda gyári állapotban féláron. Így képzeli el egyébként átlag használt autóvásárló.
Jól hangzik.
De azért ez nem egészen így van, azért teszem hozzá, hogy aki követi a trendeket, meg látja, hogy milyen minőségi autók jönnek be Nyugat-Európából, azért az hát na, szóval...
Aggódjunk?
Nem az van, mint 10 éve. Azért azt világosan lehet látni. Tehát a karbantartás minősége, az autók általános megkíméltsége, az nem éri el azt a szintet, amit mondjuk 10-15 éve. Hát ott is kevesebb a pénz. Hát szerintem ez ennyire egyértelmű.
Tovább használják? Nem hát, költenek annyit szervizre?
Jürgen is akkor adja el az autóját, amikor azt mondja neki Hans, hogy a következő tűfön nem fog átmenni az autó, csak akkor, ha elköltesz rá most mondjuk 3000 eurót, miközben ér 10-et az autód. Mármint euróban 10 000-et. Úgyhogy, és akkor ilyenkor jön az, hogy lehet Kelet-Európába eladni. Ugye ez az, amit egyébként az EU tulajdonképpen szeretett volna valamilyen formában regulázni, tehát azt mondani, hogy nem lehet olyan autót eladni keletre, de még az EU-n kívülre sem, ami tulajdonképpen a gazdasági totálkár szélén táncol. Ha most nagyon jó indulatú akarok lenni, és azt mondom, hogy értem ennek a segítő szándékát, akkor maga az ötlet nem feltétlen butaság. Az, hogy ennek mi a gyakorlati...
Mi a gyakorlati haszna, hogy oldjuk meg, igen.
Ugye ez szeméttermeléshez fog vezetni, még durvábban. Na, de 83 ezer autó jött be az első 8 hónapban, és akkor van itt egy konkrét rangsor is, és azt kell mondani, hogy azért a magyarok továbbra is igen-igen klasszikusan gondolkodnak a behozott autók kapcsán. Nyilván a kínálat is ugye ehhez kapcsolódik, hogyha használt autókat nézünk. Több mint 10 000 Volkswagen érkezett be, ugye ez a márka vezeti az import listát. Opel, ami ugye új autó szinten gyakorlatilag elvesztette jelentőségét Magyarországon, ezt azért ki lehet mondani mondjuk egy 90-es évekbeli szinthez képest, ahol azért ez mégiscsak egy meghatározó márka volt. Még mindig több mint 7000 autót hoztak be, Fordból szintén nagyjából ez a nagyságrend. A Premium Triónál 5000, jóval 5000 fölött van az Audi, és a Mercedes követi 4000-re, tehát jelentős különbséggel, a BMW pedig még a 4000-et sem éri el. Egy pár évvel ezelőtt ugye a használt BMW volt az, amivel megmutattad, hogy te igen, megérkeztél.
A Jani. Így van. Hollandiából most söprik ki a 2020-as Teslákat, például ezek érkeznek ide.
2900 darab ilyen autó mondom, a top 10-be belefért Tesla kapcsán, az szerintem igazán figyelemre méltó, de hát az van, hogy hát erősen népautó kezd lenni. Magyarországon a használt Tesla az új filatáska. Ha lehet ilyet mondani.
Nagyon jó. Közben zuhan a Porsche árfolyama, kikerült a DAX-ból.
Igen, és ott valószínűleg lesz egy olyan személyi változás, ami szerintem egy új tőzsdei történetet indíthat el. Ugye jelenleg Personal Unióban vezeti a Volkswagen koncernt és a Porsche-t. A Porsche-tól érkezett Oliver Blume, és hát a befektetők azért évek óta próbálják finoman, majd pedig egyre kevésbé finoman jelezni azt, hogy ez így ebben a formában nem működik, hiszen a Volkswagen koncern önmagában is egy olyan mamut feladat, ami nemhogy teljes embert, hanem inkább egy másfelet vagy kettőt kíván, és ezzel együtt ugye a Porsche egy ilyen időszakban, amikor az elektromobilitás nem hozta meg a Porsche számára azt, amit egyébként reméltek volna tőle.
Hát meg még plusz gondok vannak, ugye ráadásul a DAX-ból úgy kisöpörték, hogy Porsche maradt belőle, tehát tényleg egy harmadot esett az árfolyam.
De most a Millesegeli értéke is ezzel a szóviccel.
Nem, ez csak azt növekedett, ez nagyon-nagyon megosztó.
Visszakanyarodva a használt autókhoz, még mindig szerelmesek vagyunk a SUV-okba?
Igen, plusz 50%. De a SUV...
De ez nem jó, mégis
nem
szeretjük.
Nem jó, de azért azt mindig...
Dehogy nem jó,
árnyaljuk
András.
Már ezt a képet. Tehát a súv alatt mindenki...
Mindenki nagyot ért, igen, de nem
hát
nagy.
Nem. Hát
most
egy
már nem.
Súv.
Így van.
Mi?
Persze.
Pontosan.
Mit gondoltál? Egy Seat Arona is súv.
Azon röhögtem, pont ment előttem egy általam most meg nem nevezett márkának a súvja, és azon röhögtem, hogy olyan alacsony az egész, és olyan kicsi a tengelytáv abban az autóban, hogy ez a terepre soha nem tud ez az autó menni. Sőt, még
azt
a fekvő rendőrnél is le kellett 20-ra lassítani.
Azt mondják, a te autót súvasítva lett ezzel a tetőboxsal.
Igen, de azt én csináltam.
Az azért van, mert hogyha a nagyságos asszony kirakja Endrét, akkor azt magára csukja, és abba alszik.
Mondjuk nem tetőboxot... a nagyságos asszony rakja, azt én saját magam vállalom, amikor büntetésbe kényszerülök.
A
tudod?
Családból, és akkor...
Ja, ez a saját szaunám, kérlek szépen, ezt meg tudom oldani bárhol.
Na, és akkor még egyetlen egy perc, mielőtt itt vége van a futómű rovatnak. Van müncheni autókiállítás éppen, ugye zajlik a müncheni autókiállítás.
De mi végre?
Hát, gyerekek, szerintem jelentős változások vannak, ugyanis a nagy márkák mégiscsak képviseltetik magukat. Ugye ez egy olyan trend volt, ami most megfordulni látszik, mert hogy csomó automárka hiányával hívta föl magára a figyelmet az előző években. És nagyon sokan pont az európaiak közül abban az időszakban vannak, hogy egy nagy trendfordulót próbálnak a modellpolitikában is, meg a dizájn nyelvben is bemutatni. Tehát az
De
első...
És az mit jelent?
Az, hogy olyan villanyautók jönnek ki, amelyek szerintem bizonyos szempontból közelebb vannak a klasszikus autókhoz, tehát ami az elvárás lett volna szerintem a vásárlók többségétől, hogy azért az, hogy van egy hajtási forradalom, az nem kell, hogy azt jelentse, hogy egyből kidobunk mindent, amit eddig szerettünk egy autóban, de ezt a dolgot ráadásul úgy kell elérniük, hogy mindenféle ilyen szoftveres, meg connected car, meg autonóm vezetés, meg szóval minden ilyesmi az ezzel együtt legyen kidomborítva. Tehát bizonyos szempontból vissza a gyökerekhez, bizonyos szempontból meg autó 2.0, és ezt az ellentmondást igyekszenek feloldani az újabb modellekben, ami szerintem az egyik legizgalmasabb időszakot ígéri az autóiparban.
Hát reméljük, hogy így lesz. Ugye volt több olyan időszak, amikor a design, az ergonómia oltárán vérzett el, amikor gyakorlatilag minden autó ugyanúgy nézett ki. Most azért kezd megint kijönni a karakter, igen, mondjuk így, de igen, reméljük, hogy ez jó egyébként tényleg, hát miért ne legyen az, hogy megkülönböztethető karakterűek legyenek ezek az autók. Oké, köszönjük szépen, Gábor.
Köszönjük. Köszönöm. Remélem, hagytuk nem sikerült beszélni András Várkonyi Gábor. Miért
teljesen
ne sikerült,
hanem
három kérdésem volt.
Mert álságos módon a hallgatókat használta fel arra, hogy a saját kérdéseit leplezze vele, de mindegy, majd legközelebb ezt máshogy csináljuk. Köszönjük,
ügyesebben,
hogy itt voltál.
Ügyesebben, fiúk, ügyesebben.